Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg János evangéliumából az első fejezet első versétől kezdve Isten igéjét, amint azt megírva találjuk, illetve kijelöltek a mai ünnepnapra a következőképpen. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be őt. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, ha nagyon egyszerűen mindenki számára érthető módon szeretném elmondani, hogy mit jelent karácsony, az inkarnáció, a megtestesülés ünnepe, akkor egy hídépítéshez hasonlítanám. És ezért is köszönöm az énekkar szolgálatát, amely szintén egy ilyen hídépítés volt, ahogyan megszólalt, egészen más feldolgozásban az az ének, amely tegnap is elhangzott itt az istentiszteleten, az égbolt megnyílik. Úgy éreztem, mintha egy híd épült volna, hogy eljusson hozzánk ennek az éneknek a szövege, üzenete. És a ritmus az olyan volt, mintha így kellene elindulnunk nekünk át ezen a hídon az Isten felé. A világ leghosszabb hídját 2 évvel ezelőtt adták át Kínában. Egy tengeri hídról van szó. 5000 pillér tartja. 42,5 kilométer hosszú. 35 méter széles. És ezt úgy tartják számon, mint az építészetek a csúcsát. 2 irányból indult el az építkezés, és az átadás előtt 1/2 évvel találkozott a 2 híd nyelv. Karácsonykor Isten sokkal hosszabb, leírhatatlanul nagyobb távolságot hidalt át. De János szavaiból, bizonságtételéből az derül ki, hogy itt egy egyoldalú hídépítésről van szó. Nem 2 oldalról épül a híd. Azért nem, mert nincs mód, nincs eszköz a számunkra, hogy mi elkezdjük a hidat építeni az Isten felé. Egyes egyedül Isten lehetősége ez. Ezért szoktuk mondani azt, hogy a mi cselekedeteink semmit sem tehetnek hozzá ahhoz, hogy eljussunk az Istenhez. János evangéliuma a legkülönlegesebb evangélium a 4 közül. Például abban, ahogyan az inkarnációról beszél. Míg a többiek az események Ez eseményeket követően 10-20-30 évvel később íródnak, leírják a betlehemi történetet, a pásztorokról írnak, a bölcsekről írnak, vagy József és Mária és a kis Jézus meneküléséről írnak Egyiptomba. Addig János egészen másképpen fogalmaz. Fél évszázaddal később. Már úgy fogalmaz, mint aki szembesül azzal, hogy számos tévtanítás, számos tévinformáció veszi körül Karácsonynak is a történetét. Ugyanúgy, ahogy ma is. Például a dogmatizmusnak a tanítása, amely azt mondta, hogy Jézus az csak látszat teste volt. Az csak látszat volt, hogy ő megszületett, hogy benne megszületett az Isten egy kisbabában. Az látszat volt, hogy ő ott a kereszten szenvedett értünk. Az nem a valóságos test volt. Abból fakad ez a gondolat, hogy nem tudták elképzelni, különösen a görög filozófián felnőtt emberek, hogy létezhet olyan, hogy Isten egy lenne közülünk, és elérne hozzánk? Hidat építene hozzánk ő? Nem, hát nekünk kell hidat építeni hozzá. Abban is különleges János, hogy igének nevezi, logosznak nevezi Jézust. Talán érdemes két mondatot erről is elmondani, hogy miért logosznak nevezi. Azért, mert a héber nyelvben egyértelmű volt már régen, hogy Isten szavát, Isten igéjét Memrének nevezték, sőt, annyira egynek vették Isten kimondott szavát, a Szentírás szavait magával az Istennel, hogy a Memré magát az Istent is jelentette. Igen, ám, de amikor János írja az evangéliumot, akkor már a többsége a keresztényeknek nem zsidó hátterű. Nem értik a Memrét. Nem értik ezt a szót. Már egyetlen zsidóból lett keresztényre, 100 000 pogányból lett keresztény jut ebben az időben. Úgy elgondolkodom rajta, de jó lenne, hogyha itt is elmondhatnánk mondjuk a kis országunkban, hogy egyetlen evangélikusra jut már 100 000 nem evangélikus. Hogyha olyan lelkesedés lenne, és úgy vinnénk mi is az örömhírt, mint ahogyan ezek az apostolok, ezek a zsidó apostolok, akiket Jézus megbízott. Igen, hát ez lenne a cél, hogy vigyük a Karácsonynak az örömüzenetét. De éppen ezért, mivel már többségben vannak a más hátterű keresztények, ezért alkalmaz egy más kifejezést János, méghozzá átveszi a görög filozófiából a logosz szót, amely azt jelenti, egy rendező erő, amely megment, amely rendezi az életünket, rendet teremt a világban, különbséget tesz jó és rossz között. Hérakleitosz használta ezt a kifejezést. Az, akitől származik az a mondás is, hogy soha nem léphetünk bele ugyanabba a folyóba kétszer. Mert állandóan változik a világ. De kell, hogy legyen ebben a változó világban egy rendező erő. És azt mondja János, hogy ez, aki rendet hoz, aki rendezi az életünket, ez nem más, ez a logosz, ez Jézus. Ő az egyetlen. Egy norvégiai kisvárosban, amelyben októbertől márciusig árnyékba borul az égbolt, egy mély völgyben fekszik, és ezért nem éri ebben a fél éves időszakban a napfény. Tudjuk, hogy milyen fontos összefüggés van a nappalok hosszabbodása és Jézus születése, Jézus születésének az ünnepe között. Hiszen éppen azért kerül ide, mert most már hosszabbodnak december vége felé a nappalok. Jelzi azt, hogy győz a sötétség felett a világosság. Jézus a világ világossága, győzelmet vívott ki a bűn sötétségével szemben. És ez a kisváros Norvégiában, Rjukan, amely még alapításakor csak 300 főt számlált, 1913-ban már 10.000 fő fölött volt, egy komoly fejlődésen ment át, de annak a műtrágya gyárnak az alapítója, létrehozója, aki elindította ezt a fejlődést, szerette volna, hogyha valamiképpen a napsugarat eljuttatnák ezeket az emberekhez, hiszen a napfényre szükség van, annak gyógyító hatása van, éltető hatása van, anélkül nincsen élet. Nem tudott más tenni, voltak olyan tervek, hogy valamiképpen letükrözni a városra, de nem tudták megtenni, megvalósítani, és ezért egy felvonót építettek a hegy tetejére, hogy legalább néha a munkások följussanak. És 10 évvel ezelőtt elevenítették fel ismét ezt a tükrözéses ötletet, és valósították később meg. 3 óriási tükröt építettek a hegyoldalba, amit számítógép vezérel. És mindig úgy irányítja a tükörnek a dőlés szögét, hogy a város főterét, kb. 600 négyzetméteres területet megvilágítson. Hát karácsony valami ilyesmi. Isten megvilágítja ezt a sötétségbe borult földet. Nem egy technikai vívmány karácsony, hanem Isten tette. És aki elindul, és belép ebbe a világosságba, János kifejezésével élve, befogadja a világosságot, befogadja Jézust, az átéli a gyógyulást. Isten gyermekévé lesz. Egy új születés történik meg benne. Nem vérből, nem testből, nem férfi akaratából, hanem Istentől születik. Fény nélkül, valaki így fogalmazott a barátjának, amikor azt kérdezte, hogy mit tegyen a házasságával, kapcsolatával, nagyon őszintén mondta, hogy tudod, fény nélkül az ember csak használja a házastársát. Csak kihasználod, csak felhasználod, és végül elhasználod. Igen, mert beteg ez a társadalom, beteg a házasság, betegek az emberi kapcsolatok, beteg az önértékelésünk, beteg az én képünk, az Isten képünk, és legfőképpen az Istennel való kapcsolatunk. És zajlik ma is ez a küzdelem, amiről János ír, hogy eljött a világosság, eljött Jézus, megszületett, de nem fogadták be, a saját világába jött, és az mégis kivetette. Zajlik ez a küzdelem benned és a világosság között, a befogadás tekintetében. Például akkor, amikor egyre ritkábbá válik mondjuk valakinek a részvétele a gyülekezet életében. Vagy ahogy halad előre az életkora, úgy válik egyre ritkábbá az úrvacsorában való részesedése. Pedig itt nem arról van szó, hogy készülünk már a távozásra ebből az életből, és aki készül erre a távozásra, abban sok minden vágy csökken az étvágy például, vagy elfordulunk már ettől a világtól, már nem érdekelnek annyira azok a dolgok, amelyek korábban érdekelnek. Itt nem ezekről a dolgokról van szó, itt pont azokról a dolgokról van szó, amelyek örökre megmaradnak, amelyek megtarthatnak az eljövendő üdvösség számára. Soha nem felejtem el talán annak a teológus társamnak a szavát, kifejezését, amikor egyszer arról volt szó, hogy hát miért nem vesz mindenki úrvacsorát akkor, amikor úrvacsora van. Azt mondta, hogy hát valamikor úgy érzem, hogy nem vagyok éhes. Nem tudom, hogy milyen összefüggés van e között és a között, hogy hogyan ment tönkre az ő családi élete is, De egy biztos, hogy nem egészséges az, hogyha valaki nem éhes az Istenre, az Isten szavára, az Istennel való találkozásra. Nagyon megrendít mindig, amikor valaki arról beszél, hogy hogyan gyógyult, hogyan tapasztalta meg a gyógyulást az életében. Az általunk is ismert Elizabeth Mittelstedt, a Lídia magazinnak az elindítója, főszerkesztője, beszél arról, hogy azért hozta létre ezt a magazint, amit most is meg lehet vásárolni, sokan ismerik is, mert tudja azt, hogy mennyi szenvedésben van részük a nőknek. Legyen egy olyan magazin, amely segít a gyógyulásban. Ő maga is súlyos beteg, ha jól emlékszem, Lyme korban szenved, olyan periódusba is eljutott, hogy nem bírt már lábra állni. Nagyon sokat imádkozott azért, hogy a tolókocsit felválthassa a járókeret. Úgy fogalmazott, hogy a gyógytornász minden nap járt hozzá, de nagyon hiányzott neki a gyülekezeti közösség. És egy vasárnap az úrvacsorai alkalmon eszébe jutott, hogy amikor már majdnem a mennybe ment, 17 éves korában egy perforált vakbél következtében, akkor is részt vett egy úrvacsorán, és másnapra visszakapta az egészségét. És azon kezdett el gondolkodni, hogy kettős gyógyító hatása van Jézus testének és a vérének. Mert egyrészt a vér a megbocsátásért van. Hiszen azt mondja az ige, hogy benne van a mi váltságunk, az ő vére által a bűneink bocsáta. Azt is mondja, hogy megsebesítetett a bűneinkért. Betegségeink büntetése rajta van, sebeivel gyógyultunk meg. Vagyis a teste azért töretett meg, hogy az enyém épp lehessen. Nagyon drága számára, és azt hiszem, hogy sokunk számára. Éppen ezért Isten utolsó vacsorája. Kettős gyógyító hatalma van. És ezt szeretné ő is, és azt gondolom, hogy sokunk. Ezt szeretnénk továbbadni, továbbvinni. A lelki gyógyulás talán akkor élte át a legjobban, legerőteljesebben, amikor házasságot kötött. Arról ír, hogy mivel Ausztriában, amikor a zöld határon ment át illegálisan, egy férfira bízta az életét, ezt nem kellett volna. Az a férfi megerőszakolta, és egész azt követő időszakában bűntudat gyötörte, miért tette meg ezt az utat, miért tette meg ezt a lépést. És úgy gondolta, hogy ő nem érdemli a fehér ruhát, hiszen folt esett a becsületén. És amikor mégis fehér ruhában esküdött, átélte Isten bocsánatát. Úgy vette fel ezt a fehér ruhát, mint ahogyan az új ruhát ígéri az Isten azoknak, akik megtisztították magukat Jézus vérében. Lelkileg is, testileg is gyógyít a világosság. Szükségünk van nekünk is erre. Befogadni, újjászületni. Azt hiszem, hogy erre vágyunk. És ezt hozza számunkra Jézus. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézusunk, köszönjük neked, hogy te, aki az igazi világosság vagy, megszülettél, elhoztad önmagadat számunkra, hidat építettél felénk, hogy mi ezen a hídon elindulhassunk. Kérünk téged, segíts az elindulásban, vagy hogyha éppen a híd közepén toporognánk, segíts a folytatásban, Kérünk téged, te adj világosságod által gyógyulást a szívünkbe, a lelkünkbe. Minden területen, ahol érezzük, hogy hiányt szenvedünk, és beteg az életünk. Kérünk téged, így légy velünk, családunkkal, és minden olyan közösséggel, amelyben tartozhatunk. Amen.